Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Október 4-e péntek reggel van, 8:10. Az idő nem lett semmivel se szebb, ugyanolyan nedves és sötét,
mint mindig. És nem is lesz még egy darabig.
És nem is lesz még egy darabig, igen, itt van Ács Gábor, aki rákontrázott.
És itt van Gede Balázs, akire kénytelen voltam rákontrázni. Hát esőszünetekkel, de ez úgy néz ki, hogy egész nap. Aha. Hát vagy délutánig mindenképpen kitart ez a...
A legoptimistább előrejelzésben is ilyen kis időre felbukkanó napsütésről
valahol. Majd vasárnap.
Ja, majd vasárnap.
Nem, talán már holnap is. Igen. De az eső, hogy szép lassan délután majd eláll.
Nos, elmondjuk az elérhetőségünket 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám. Ez azt mondja, hogy ja, a D-kartárs írt közben, hogy eléggé megnyúlt a menet ideje, 32 perc volt.
Ja. De később is indult. Meg a más, igen, volt a reláció a
igen, meg M-kartársat ki kellett tenni. Az kérdés, hogy ilyenkor benne van-e a 32, már az meg viszont ahhoz kevés. Azok a 40-valahány percesek, amikor bele számolja, nem?
Akkor most elvesztettük a fonalat.
Igen, abszolút, igen. Pedig mióta követjük D-kartás útvonalát, de hát még mindig okoz meglepetéseket. Na, kérem szépen, akkor jöhet az a téma, amit felvezettünk a hírek előtt.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Technológia és ember kapcsolatát fogjuk itt vizsgálni egész pontosan, azt, hogy az AI és az ember hogyan fér meg egy cégbe. Egyáltalán benne van egy cégbe, mert hogy a KKV azt olvasgatjuk, meg azok a felmérések, amik a kezünkbe kapunk, azt mutatják, hogy hát azért nem ők járnak az élen ennek a felhasználásában, de majd mindjárt meglátjuk, hogy hogy van ez, és mit lehet ez ügyben tenni. Szlezák Péter a vendégünk, a System 32 IT Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Horváth Zoltán, a TDC Next Kft. Klód üzletág igazgatója. Szervusztok, jó reggelt nektek!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánunk, szervusztok!
Szóval szervusztok. Mennyire gyászos a helyzet? Ugye az általában, az nagy általános digitalizációs képben már lehúztuk a KKV-kat, hogy sajnos már ott is probléma van, tehát ennek megfelelően gyaníthatóan az AI-ban sem jeleskednek. Annak a felhasználásában, gyakorlati felhasználásában, de nem az, hogy a nem tudom, a
cicáskép, az
cicáskép meg a Jancsi raktáros szabad idejében beült a ChatGPT-be valamivel faggatja, hogy adjon neki azonnali választ.
Igen, ez a technológia, technológia már egyébként adott, tehát technológiát már tudnák használni, hiszen a nagyvállalatok részére is elérhető, illetve nagyobb, kisebb vállalatok, KKV-k részére is elérhetőek a Microsoft Copilot AI szolgáltatásai, amik ugye jól beépültek a Word, PPT, a Teams, a meetingek szervezésében ad segítséget. Tehát igazából ez a technológia adott, és nyilván a lakosság számára is elérhető a ChatGPT, amiben a cicásképeket és a mindenféle ilyen iskolai feladatokat meg tudják oldani. Szóval azt gondoljuk, hogy az a kérdés, hogy hogyan tudják ezeket használni. És nyilván a technológia az nem old meg mindenre, nem old meg mindent is helyettünk, uh-huh. Viszont nagyon jó társként tud velünk közösen együttműködni, és leveszi a vállunkról nagyon sok terhet, amit mondjuk egy digitális asszisztensként gondolva rá tudnánk ugye használni a Copilotot, amivel ugye esetleg még több munkát tudunk elvégezni.
Tehát igen. Igazából... Hol bukik meg a dolog? Hát miért nem sikerül?
Tehát ezt például gondolom ismerni, vagy tudni kell róla. Ez az első. Hogy van.
Hát szerintem ez egy kicsit generációs kérdés is. Aha. Lehet, a lányom már bejelentkezett 13 évesen, hogy akkor ő szeretne előfizetést, mert úgy gondolja, hogy ez a házi feladatírás, ez egy kicsit azért fárasztó dolog. Aha. És szívesebben oldalán.
Igen, ennek jobb és gyorsabb, hatékonyabb módszer.
Így van, uh-huh. Hát ugye ha a kicsit ugye szakmai dologra visszamegyünk, akkor mi azt látjuk, hogy ezek az IT projektek, mert valahol akárhonnan nézzük, ezek IT projektek, de ezek gyakorlatilag digitalizációk, ahogy beszéltünk is róla, ez nem feltétlenül az erőssége a magyar KKV szektornak. De hogy ez többnyire azért az embereken múlik, az implementáción. Ugye mi kell ahhoz, hogy ez működjön egy ilyen rendszer? Kell az, hogy mondjuk tudjuk azt, hogy hova akarunk jutni. Hát ez most jobb esetben tegyük fel, hogy megvan. Kell az, hogy tudjuk azt, hogy milyen technológiát alkalmazunk. Erről beszéltünk, hogy ezek ott vannak, és bármelyik nagy technológiai óriásról, ha beszélünk, a Google-nek, a ChatGPT-nek, a Microsoftnak kiváló megoldásai vannak, már most is egyébként.
Igen, de ezt feszegettem az előbb, ugye, hogy mielőtt tudunk-e választani, tudunk-e, hogy mi van. Tehát ugye már ott kezdődik, hogy ezeket az ismereteket, vagy ez teljesen triviális, már ezek már annyira elterjedtek, hogy azért ezt már tudja a KKV vezető is, hogy ezek léteznek, és valamiből válogatni?
Szerintem ez digitális érettség kérdése, hogy mennyire követjük nyomon ezeket a technológiákat. Nyilván én azt gondolom, hogy az attól függ, hogy kinek milyen szakértői fórumhoz tud hozzáférni, hozzájutni, esetleg van egy mondjuk egy külső IT-s szakértő partnere, akkor azoktól tud esetleg információt kapni, ha esetleg a külső IT-s szakértő partner is megfelelő digitális érettséggel rendelkezik. Tehát igen, tehát hogy vannak ilyen fórumok, ugye nem régen volt az AI Summit is,
igen,
ahol ugye rengeteg ilyen témakör is felvetődött, és rengeteg ilyen fórum van, ahol elérhetőek ezek az információk, az a kérdés, hogy ki mennyire akar ennek utána menni.
Igen, de a választásnál hagytuk abba.
Hát ez egy skála valahol, bocsánat, itt még egy gondolat elejéig, tehát szerintem az általános tudás szintjén, hogy léteznek ilyen technológiák, hát szerintem csak, hogyha itt ebben a szűk körben beszélgetünk, az elmúlt egy évben szinte semmi másról nem szólt az élet, hogy úristen, itt az AI, hogy változtatja meg az életünket. Nyilván az, hogy mélyére ásni a témának, viszont kevesebben ástunk a mélyére, innentől kezdve bele kell rakni azért ebbe is energiát, hogy nekünk mi a legjobb. Sajátot fejlesztünk fel, használunk valami meglévő megoldást.
Csak ebben olvasok egy üzenetet, azt írja egy hallgató, hogy egy cégnek többre van szüksége, mint Copilot marketingre. Hát ugye itt jön az, hogy igen, tehát nem lehet általánosítani, hogy egy cégnek többre van szüksége. Egy nagyon kicsi kis vállalkozásnak simán elég lehet. Aztán nyilván ennek vannak szintjei, meg a skálázhatóság, amit mondasz, erre rá lehet húzni egyéb alkalmazásokat, vagy az alkalmazások halmazát lehet használni a feladatok elvégzéséhez.
Ez így van. Tehát, ez, amit mondtuk, hogy a digitalizációs érettséget, azt meg kell vizsgálni az adott cégnél, és meg kell nézni, hogy ők hol állnak ennek a szintjén. És ehhez képes kell elkezdenünk beszélgetni velük, hogy mire van szükségük.
Erre szoktam azt mondani, hogy egy sikeres digitális projekt, az körülbelül 30% technológia, és 70% gyakorlatilag az a szervezetfejlesztés, az a kultúraváltás, ami a háttérben van. Tehát gyakorlatilag igen, nem egy marketingkel, nem egy konkrét eszköz köré kell építeni a dolgokat. Nyilván mi elkötelezettebbek vagyunk az átlagnál egy technológia irányába, de ha összességében nézzük, teljesen mindegy, hogy melyik technológiát használjuk, ki kell találni, hogy hol fog az nekünk értéket teremteni, hogy fogjuk tudni beépíteni a napi működésünkbe, milyen hasznot fogunk ettől kapni, hogyan tudjuk ezt az egészet beültetni a mindennapi gyakorlatba, a legutolsó kolléga szintjén is, és senkit nem szabad hagyni leesni erről a szekérről, mert gyakorlatilag akkor a cégünknek a működését kockáztatjuk, a biztonságot, a profitunkat kockáztatjuk ezen az esetben.
Ő lesz a szűk keresztmetszet, ugye egy csoportban vagy egy rendszerben ugye a legkisebb képességű kolléga, hogyha arról beszélünk, hogy ő lehet az a szűk keresztmetszet, aki megakasztja az egész team munkáját.
És igazából ami még nagyon fontos, hogy ezt mi is elkezdtük már hangsúlyozni, nem a marketing a lényeg, mert tényleg a Csapból is már tényleg az AI folyik és az AI felhasználási területei, hanem hogy hogyan, milyen gyakorlati példákon keresztül tudjuk bemutatni ennek a hasznosságát, és milyen gyakorlati példákon keresztül tudjuk ezeket beépíteni a tudatosság, tudatos felhasználásban. Tehát például, hogyha van egy megbeszélésünk, amit utána amit nem tudunk részt venni, akkor hogyan ebből tudunk kivonatokat készíteni, feladatokat tudunk legeneráltatni vele, és anélkül, hogy ott lettünk volna, mindenről képet kapunk. Tehát például ez egy gyakorlati felhasználás.
Még kérünk szépen gyakorlati felhasználás, mert ez szerintem tök fontos.
Igen, akkor például, ha egy Word dokumentumot meg tudunk szerkesztetni vele, tehát azt mondjuk, hogy szeretnénk, ha csinálna egy olyan Word dokumentot, ami mondjuk egy referencia levél ugye az munkásságunkról, és akkor nyilván a megfelelő paraméter megadásával tud egy ilyet generálni. Vagy akár egy PPT elkészítésében, vagy akár egy olyan Excel tábla elkészítésében, egyébként magunk nem tudunk Excel táblát programozni, de tudunk nagyon szépen olyan táblákat készíteni, ami mindenféle adatot összesült mindenféle adattal.
Hagy hozzak egy nagyon kézzel fogható kérdést. Tegnap felhívott az egyik ügyfelünk, 3 évvel ezelőtti projekt kapcsán szüksége lenne egy teljesítési igazolásra, azonnal küldjünk neki, mert határidő és pályázati ellenőrzés. Na most a kolléganő elkezdett gondolkozni velem egyetemben, hogy vajon melyik szerver, melyik mappájában, most teljesen felhős környezetben dolgozunk, azt most ügyfél alapján tartottuk, akkor még nyilván az adatokat, vagy a konkrét projekthez lehetnek lefűzve az adatok. Nyilván ez miről szól, elkezdünk kurkászni a különböző mappa struktúrákban, keresni jobbra-balra, és mondtam neki, hogy mondom, figyelj, várj egy pillanatot, megnyitottunk egy egyszerű böngésző ablakot, és azt mondtuk az AI-nak, hogy a mi saját üzleti környezetünkben internetet hagyd ki, azt felejtsük el, mit tudunk erről az adott cégről. És utána kaptunk egy féloldalas összefoglalót, volt három különböző projektünk, két Excel táblában is beírtunk egy sorba a cégnek a nevét egy cellába, azért azt gondoljatok be, hogy milyen mélységig nézett be, és a különböző mappa struktúránk különböző pontjaiból összegyűjtött információkba, beleszűrve a csevegéseket, beleszűrve a levelezéseket, beleszűrve a értekezlet időpontokat, készített egy fél szlájdnyi összefoglalót, hogy mit hol keressünk, betette a hivatkozásokat, rákattintva elő tudtuk szedni azokat az anyagokat, amire szükségünk volt.
Tehát most abból a kuplerából, amit mi hagyunk, rendet tud látni. És...
nem akartam senkit megbántani, de próbáltam szemléltetni
az másról is. Azért magunkra ismertem, tehát már a felhőig eljutottunk, meg a megosztott dokumentumok használatáig, meg ilyenekig, de azért ott is rá lehet ereszteni egy
ilyet. Eltűnnek ott a mély bugyrokban dolgok nálunk.
Jó helyen van, hogy ez, nagyon jó, hogy ezt hoztad fel, mert pont az lett volna a következő kérdésem, hogy az adatokkal hogyan bánnak a cégek, illetve hogy mennyire tudnak ebben keresni, vagy mennyiben tudják ezeket létrehozni, csoportosítani, mintákat találni. Azt gyanítom, hogy amit elmondtál, az már, hogyha eljut odáig, hogy digitálisan vannak meg az adatok, már egy nagy lépés.
Na, köszönöm szépen, ez az én kedvenc veszőparipám. Itt mindig az a probléma, itt kezdjük a hátuljáról. Tehát amíg kockás füzetbe írjuk fel a fontos információkat, feladatokat, nos, abban az AI nem fog tudni keresni. Tehát ezt
de
még azt,
aki létrehozta, csak egy ideig.
Ezzel kapcsolatban becsatornáznám a kolléganőmet, nekem ezzel más a véleménye, de hogy ezzel néha még mi is küzdünk házon belül. Tehát eleve ott kezdődik, hogy legyen már digitális az ember, legalább jelezzük fel, bár most már lassan ott tartunk, hogy bármilyen digitális fórumra berakjuk, az már nekünk jó.
A készít könnyű digitalizálni? Tehát utólag befotózással, vagy bármivel?
Erre is vannak már megoldások, de itt azért van egy erős kultúraváltás. Tehát, hogyha a vállalati kommunikáció gerince a folyosón meg a te a konyhában zajlik, meg átszólunk a monitor fölött szóban, az nyilván az nem lesz soha bedigitalizálva. Iszonyat mennyiségű energiát igényelne az, hogy azt utólag befotózzuk. De ha rászokunk arra, hogy visszaigazoljuk a megbeszéléseket egy e-mailben, vagy csak csevegésbe azt mondjuk, hogy figyelj, vettem, oké, csináljuk, ez van, abból már dolgoznak a rendszerek. Kettő. Ami másik veszőparipám. Rengeteg jó vállalati megoldás van. Ne használjuk ezeket a privát eszközöket. Tehát nem akarok senkit megbántani, de amikor Messengeren, Viberen, WhatsAppon itt-ott intézzük a vállalati dolgokat, amin különböző rendszerek ide-oda szét vannak tagolva a világba, a legjobb AI megoldás sem fog bekeresni egy 6 rendszerrel odébb lévő magánfelhasználású Facebook fiókomba. Ez megint nem egy működő dolog. Annyit kell viszont összesen megtenni, hogy amit viszont megvesz nekünk a cégünk, egy általános vállalati előfizetés, szándékosan nem akarok most nagyon promózni, hogyha már visszakaptuk az SMS-t, valószínűleg valamelyik barátunktól, hogy kezdjük el használni. És ha ott tesszük a dolgunkat egy darab rendszerben, oda viszont már be tud keresni az összes ilyen eszközt.
Aha, világos.
És ne felejtsük el a biztonságot is, hiszen hogyha egy biztonságos, tehát egy adott környezetet használunk, ugye akkor az valószínűleg biztonságos környezet lesz, ha kitekintünk mindenféle ilyen WhatsApp, Viber, akkor ugye ott az a szivárgás jöhet létre, tehát az már nem egy biztonságos IT környezet.
Igen. Ugye említetted, hogy ez elterjedjen, azért ez vállalati kultúra kérdése, tehát egy kisebb cégnél valószínű az ügyvezető, aki, ha nem is mondjuk többször most már nem van mensót produkál, de valami nagyon leegyszerűsített szervezetben dolgozik, de akkor is tőle kell, hogy ez induljon, hogy tudja átlépni, vagy áttörni azokat a küszöböket, ami esetleg eddig gátját állta annak, hogy ezt el tudja terjeszteni a cégénél.
Ugye azt gondolom, hogy egy bevezeti...
Mert az, hogy nyilván neki kell valamiféle érdekeltséget felkelteni, valahogy rá kell jönnie, hogy ez neki jó.
Igen. Hát ugye ez mindig egy folyamat, egy ilyen bevezetés jellegű bevezetés. Tehát először mindig felmérjük, ahogy említettem, felmérjük a válti kultúrát, ki milyen érettség, digitális érettséggel van a válton belül, és utána pedig lehet elkezdeni az implementációt, fel kell tenni a figyelmet a dolgozón, hogy mit is vezetünk be, hogyan is vezetjük be, és talán mindenképpen nem szabad magukra hagyni ugye az alkalmazottakat ebben az új rendszerekben, hanem egy újabb technológiai oktatásra van szükség, hogy hogyan is mint tudják használni ezeket a rendszereket.
Megengedett, kiegészítem egy fél mondattal, hogy
sőt,
mi... Ha nagyon egyszerűsíteni akarunk, mi három kategóriát szoktunk megkülönböztetni egy-egy ilyen témakörben. Egyrészt azt gondolom, hogy a vezetőknek óriási felelősségük van abban, hogy ne menedzserként ostorral üssék az embereket, hogy már pedig ti csináljátok, hanem mutassanak jó példát. Nem olyan régen volt egy nagyon jó tapasztalatom, egy nagy vállalat, német hátterű magyarországi nagyvállalat vezérigazgatójának megmutattuk, hogy mit tudnak ezek az eszközök. Végignéztem, és azt mondta, hogy figyeljetek, srácok, nekem 2000 munkavállalóm van, de ez csak akkor fog működni, hogyha én leszek az egyes számú felhasználó. Szeretnék részt venni az összes szuper user képzésben, szeretném megtudni, hogy ezt hol tudunk ebből értéket kivenni, mert különben ez nem fog működni.
Ez egy remek hozzáállás.
De az, hogyha ez a felső vezetőktől nincs egy 100%-os elköteleződés, vagy nem hisznek benne, én azt szoktam mondani, hogy olyan ügyfelekkel tudunk dolgozni, akinek az éves IT költségvetése nagyobb, mint az autó felnéjének az ára. Hát azért az már ott így mutat valami.
Ahogy milyen arányban találkoztok ezzel a fajta remek hozzáállással?
Sajnos ritka. Egyelőre még.
Mindig?
Hát én azt gondolom, a KKV érettség az még nem tart itt szerintem.
Vegyes. Én nagyon-nagyon vegyes. Tehát bocsánat, itt így...
Nem inkább optimista vagy?
Én örök optimista vagyok, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon sok KKV van, aki lemaradt és nem foglalkozik vele. Én azt gondolom, hogy egy picit ehhez hozzátartozott az elmúlt pár éveknek az a mentalitása, hogyha valaki gyártással foglalkozott, kapott rengeteg támogatást, szinte korlátlanul el tudta adni a termékét, nem nagyon kellett fejleszteni, innoválnia. De azért azt látom, hogy a szolgáltató szektorban például egy-egy üzleti területen már azért ez hál' Istennek változóban van. És vannak nagyon pozitív példák is, és én inkább azokat szeretem kiemelni.
Ez attól függ, hogy a vezető az melyik generációhoz tartozik.
Tehát, hogy valószínű, hogy az nagyon sok.
Igen. És akkor a generációváltás jön be a következőleg már.
Egy utolsó kérdés még, hogy ezt lecsorgatni a minden munkavállalóra, ez mekkora kihívás, mert hogy ugye ezek az ökölszabályok, vagy sztereotípiák, hogy az AI elveszi a munkámat, nem tudom, milyen gátak, milyen feszültségek dolgozhatnak a munkavállalóba, ami esetleg ezt lassítja, vagy nehezíti ennek a bevezetését.
De hát mi ezt nem így szoktuk. Én ezt jobban tudom.
Igen.
Hát 20 éve én így csinálom, ez persze. Miért ne lenne most is jó.
Persze.
De hát telefonon mennyivel gyorsabb? Uh-huh. Nem tudom, ismeritek ezeket a gondolatokat. Én abban hiszek, hogyha a személyre nézek, és akkor az a biztos, amit mond. Ez az, ami kultúraváltás, amiről meséltünk eddig.
Megfér emellett egyébként. Tehát ennek is megvan a szerepe, nem?
Hogy ne lenne meg a szerepe, de
mondja a boomer.
Igen, de nem szabad emögé bebújni ebben a témában. Én azt gondolom, hogy igen, el kell fogadnunk azt, hogy változik a világ. Egyébként magánemberként nézzetek körül az utcán, mindenki be van bújva a telefonjába, egy zebrán, egy metróban, néha rácsodálkozom, hogy mennyire nem figyelünk kifelé. Az is ugyanez, csak az a magánéletünk, ez meg a vállalati életünk. Tehát kicsit olyan, mintha szándékosan tiltakoznánk néha ez ellen. Nekünk az a tapasztalatunk, és hál' Istennek vannak pozitív tapasztalataink, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mi az értéke ennek a rendszernek, tehát konkrétan tudunk felhasználási eseteket mutatni a kollégának a titkárságon, a kollégának a szélszen, a különböző területeken, hogy figyelj, ez neked azért segítheti a munkádat, mert, de cserébe az azzal jár, hogy erre és erre a dologra figyelj oda, azért nekünk azért egyre több pozitív tapasztalatunk van.
Tehát ha megiratod, összeállítatod az AI-jal az ajánlatot, akkor egy abszolút. Nap nem 8-at, hanem 16-ot fogsz tudni kiadni.
Hát kell, igen, mert kevesebbet most... nem fogsz dolgozni,
igen,
ez biztos.
Igen.
És még egy saját gondolat, ez saját tapasztalat volt a Z-generációs és Y-generációs kollégánkkal való kapcsolattartásban. Én inkább telefonálok, ők inkább csetelnek.
Igen, abszolút, ez abszolút így van. Igen. Jó van, nagyon köszi, folytatjuk majd ezeket a beszélgetéseket. Nagyszerű, hogy eljöttetek hozzánk. Slezák Péter volt a vendégünk, a System 32 IT Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Horváth Zoltán, TD Synnex Kft. Cloud üzletek igazgatója. Szép napot nektek, jó
hétvégét. Köszönjük,
Köszönjük szépen, szervusztok.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De...
egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Pázmány Péter volt az egyik születésnaposunk, akiről megemlékeztünk, esztergomi érsek, bíboros, 1570-ben született ezen a napon, vagyis október 4-én. Azt álltam mondani egy alkalommal, hogy nincs olyan, nincs olyan megbízhatatlan tenger, mint a népszerűség.
Hát ez nagyon szép.
Ez, igen. Köszönjük.
Igényel további utána gondolást?
Nem.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Na, erre nagyon kíváncsi leszek erre a beszélgetésre, mert arról szól, hogy vállalkozók államilag támogatott hitelfelvétel előtt hogyan számol a bank a munkacíme, de itt egyébként is ezt azért lesz jó átnézni, belekeveredtem megint a bankrendszerbe hitel oldalon, és hogyha nem csak munkabéred, vagy nem munkabéred van, akkor megáll a tudomány.
De hogy állítólag javult a helyzet?
Hát mindjárt megkérdezzük Árgyalán Józsefet, a Bankmonitor elemzési igazgatóját. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Na hát azért a munkabéren túl is van élet, és van jövedelem, vannak különböző vállalkozási formák, a katástól az általányadozóig, de ott vannak az őstermelők, lehet osztalékszerű a jövedelem, de lehet KFT-m, aminek ügyvezetőjeként kapok alapbért és úgy osztalékot. Hogyan állnak ehhez a bankhoz, mennyire tudják ezeket rugalmasan feldolgozni, ezeket a jövedelem formákat, és figyelembe venni egy hitelelbírálatnál, vagy hitelbírálatnál?
Egyébként alapvetően figyelembe szokták venni, csak a munkabéreknél jellemzően egy nagyon tiszta helyzettel állunk szemben. Van egy leigazolt fizetés, annak van egy bruttó része, van egy nettó része, és a bankok nagyjából itt be is fejezték, ezzel a nettóval számolnak. Az ilyen vállalkozói jövedelmekkel, osztalékoknál pedig már nagyon-nagyon vegyes helyzet van. Egyes bankok teljes, van olyan bank, amelyik el sem fogadja bizonyos vállalkozói bevételeket, vagy mondjuk az osztalékot. Van olyan pénzintézet, amelyik elég komoly korlátozások mellett fogadja el. Tehát akinek ilyen típusú jövedelme van, már nagyon nem mindegy, hogy melyik bankhoz fordul, mert drasztikus különbségek lehetnek a bírálati eredményekben. Lehet, hogy valaki 20 millió forintot szeretne igényelni, A bank azt mondja, hogy nem kapsz egy forintot se, B bank azt mondja, hogy legfeljebb 10 millió forintot vehet föl, C bank pedig azt mondja, hogy természetesen megkaphatod tőlem a kért összeget.
Ez miért lehet így? Különböző ilyen scoring rendszereket használnak, más a kockázattűrő képességük, más ügyfelekre lőnek. Mitől lehet ez a nagy szórás?
Alapvetően mindez igaz, amit elmondtál. Aha. Tehát a bankoknak a bírálati gyakorlata teljesen saját, egyedi, kvázi a saját scoring rendszerüket működtetik, a saját meglévő ügyfélállományokból szerzett tapasztalatokat dolgozzák fel, illetve vannak olyan helyzetek, amikor azt mondják, hogy most például egy jó módú vállalkozói rétegre szeretnénk lőni, és ebben a helyzetben jellemzően ez megjelenik a bankoknak a hitelbírálati gyakorlatában is, hogy ezt ezer réteg felé mondjuk úgy szélesebbre tárják a kapukat.
Uh-huh. Mennyi lehetőség van az egyéni elbírálatra, vagy mennyiben van a rendszerben ez a lehetőség? Ezt azért kérdezem, én azt vettem észre, hogy eljutok egy hitelügyintézőhöz, ő bekér adatokat, azt az adatot behányja egy ilyen mikrobiba, ami kiadja a végeredményt, és kész, ott nincs mese. Tehát nem éreztem azt, hogy bárki foglalkozna egyedileg azzal, hogy kicsit jobban utána nézzen, hogy mégis az a sokféle jövedelem, amiből én összeraktam az éves bevallásomat, az hogy jön ki?
Hát sajnos standard esetben, alapesetben a lakossági hitelezés eléggé dobozos, fogalmazzuk így. Mit jelent az, hogy dobozos? Kvázi vannak lefektetett szabályok, ahogy te is mondtad, beküldik az adatokat, ezeken a lefektetett szabályokon átmegy, és nem nagyon vizsgál egyediséget, egyedi emberi elemeket. Ettől függetlenül egyébként léteznek ilyen gyakorlatok is. Jellemzően egyébként, ha mondjuk valaki egy kiemelt közvetítői partneren keresztül nyújt be hitelt, ott már eleve van egyfajta nyomás a hiteligénylő oldaláról, hiszen maga a partner egy jelentős, és azt fogja kérni, hogy akkor legyen egy egyedi felülvizsgálat. De egyébként, hogyha alapvetően az a beírt jövedelem magas, vagy mondjuk valamilyen szinten ismert az adott személy, akkor azt a bank magától is el fogja végezni ezt a, ezt a felülvizsgálatot. Ugye vannak úgynevezett, hát ilyen mondjuk egy közszereplő, vagy ismert közéleti szereplőkkel kapcsolatos speciális eljárások, amiket mindig alaposabb vizsgálatok követnek. Illetve azt hozzátenném, hogy mint minden mesterember és minden szakma esetén nagyon nem mindegy, hogy kihez kerülünk, és itt most nem a bankot minősítem, hanem hogy egyes banki ügyintézőknek a felkészültsége, rátermettségében is lehetnek eltérések, még ugye a munkatapasztalatuk is eltérő lehet, és bizony lehet, hogy egy tapasztaltabb motoros egyediben megfutatja, mert látja benne a potenciált, még mondjuk egy kevésbé tapasztalt nem. De mondom, ez nem bankfüggő, hanem éppen egyén
ember és munkatárs és egyén függő. Aha. Az ilyen támogatott hiteleknél, illetve gondolom, hogy hasonló az eljárás most egy babaváró csók plusz esetében, mint egy bármilyen piaci lakásvásárlási kölcsönnél, ebben gyanítom, hogy nincs nagy differencia már, mint ebbe a szűrésbe, ebbe a scoringolásba.
Alapvetően teljesen hasonló, ugye a jogszabályi feltételek teljesítését követően kvázi egy hasonló elvek menti bérletben megyünk végbe. Annyi most a különbség, hogy egyébként jogszabályba foglaltatott a kormány bizonyos olyan minimum elvárásokat, amelyeket a bankoknak teljesíteniük kell a bérlet során. Ez kifejezetten az általányadózókat, illetve őstermelőket érinti. Azt rögzítette a jogszabály, hogy ezen tevékenységben dolgozóknak a bevételét legalább 50%-ban bevételnek kell tekinteni a bankoknak a bírálat során.
Uh-huh. És azt látom való előre?
Azért,
bocsánat, igen.
Mondok egy példát, hogy általányadózónál őstermelőnél ugye alapvetően egy ilyen különböző költséghányadok merülhetnek fel, ami ugye a bevételre rávetítve költségként megjelenik. Nem kell róla számlát mondani, azt mondjuk, hogyha mondjuk az építőiparban tevékenykedő általányadózóról beszélünk, hogyha 10 millió volt az éves bevétel, akkor az feltételezik, hogy 80% költség volt, és akkor 2 millió forint után kell különböző adókat fizetnie maga után. Na most ez a gyakorlat, ez az adókönnyítési gyakorlat, vagy adóegyszerűsítési gyakorlat a bankok számára úgy csapódott le, hogy azt tekintik, hogy ennek a személynek a tényleges éves nyeresége az 2 millió forint volt, illetve ezeket még adókkal csökkentették. A jövőben egy ilyen helyzetben 5 millió forintból kell levezetni ilyen személyek esetén a havi bevételt, ez ugye főleg a magas költséghányadú tevékenységek esetében jellemzően jobb hitelfelvételi pozíciót eredményez.
Uh-huh. Lehet egyébként ezt látni előre? Ez teljesen publikus és nyilvános, hogy melyik banknak éppen milyen a hozzáállása ehhez a témához?
Nem, sajnos nem. A bankoknak ugye a hirdetményei, kondiai nyilvánosak. Bizonyos alapvető szabályai nyilvánosak, például hogy minimálbér alatt nem nyújtanak hitelt, életkori szabályok, minimum vállalkozói vagy alkalmazotti múlt, ezek publikusak, de ilyen mélységig nem publikus. De hogyha mondjuk, most ez furcsa, hogy sok bankhoz fordulunk, vagy mondjuk egy független szakértőhöz, akkor az ő már tapasztalati úton meg fogja tudni mondani, uh-huh. Vagy ha nem is tapasztalati úton, de mondjuk több bankot megkérdezze párhuzamosan kutatva, ki fogja deríteni, hogy melyik a legkedvezőbb megoldás. Uh-huh. Vagy okay. Hogy alapesetben nem is a legkedvezőbb, hol kaphatjuk meg egyáltalán a hitelt.
Uh-huh. Igen.
Világos. Oké, hát nagyon köszönjük ezt a kis körképet, okosabbak lettünk. Szép napot neked és jó hétvégét.
Szép napot neked is. Sziasztok.
Adján Józseffel, a Bankmonitor elemzés igazgatójával beszélgettünk arról, hogy a különböző béren túli jövedelem formákat hogyan kezelik a bankok.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Sokat dicsértek a Zuboly feldolgozást, egy hallgató azt írja, hogy ez kegyetlen, nem érti. Hát majd mindjárt megvilágosodik, hogy miért lehet az, hogy a Zubolynak, pontosabban a Rockenbauer Pál kiváló sorozatának a zenéjét feldolgozta a Zuboly, és azt tettük most ide a beszélgetés elejére. Nincsenek véletlenek, kedves hallgatók, meg pont erről lesz szó a kék túrázás napja, ugyanis október 12-e. Rigler Szilviával, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvény szervezőjével beszélgetünk. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát több apropója is van ennek. Egyrészt mindjárt itt a 12. egész pontos, hogy a jövő hét vége lesz, és lehet, persze lehet máskor is kéktúrázni, csak hát az a kéktúrázás napja, tehát egy ilyen kiemelt esemény vezetett túrákkal, ahol kiváló kollégánk már tavaly is megmérette magát.
Mint szakaszfelelős.
Mint szakaszfelelős, igen, Kántor Bondi.
Idén is ezt igen. fogja tenni.
Mi a helyzet, hogy működik ez, hogyha valaki esetleg nem hallgatta a múltkori beszélgetést, hogy Kántor Bondi beszámolóját, vagy a veled való beszélgetést, mit kell tenni a kék túrázás napján, gyanítom, kék túrázni?
Igen, igen. Ez 143 túra tulajdonképpen egy nap alatt. Egy nap alatt járjuk körbe a 2580 kilométert, ami hogyha egyedül szeretnénk, akkor körülbelül 720 órába telne. De szerencsére itt az egy nagy túrán belül, a 2580 kilométeres túrán belül 143 kis túra, azaz 143 kis csoport fog indulni. Uh-huh. A legrövidebb túra 8 kilométeres, a leghosszabb 31 kilométeres, tehát mindenki ki tudja választani azt a hosszúságot és túranehézséget, amit szeretne. Lehet választani a honlapon, a kéktúrázásnapja.hu honlapon túrát, illetve tájegységek közül is, kék túrák közül is, mert ugye ez a teljes kék kör, ez a 2580 kilométer, ez három kék túrából áll. Az országos kék túrából ez a klasszikus igen. túra, ugye? És van az alföldi kék túra, illetve a dél-dunántúli kék túra, tehát mindenki kiválaszthatja a honlapon, hogy melyik kék túrán szeretne indulni, és azon belül milyen nehézségű és milyen hosszúságú szakaszon, illetve hát még egy csomó minden alapján választhat, és túravezető alapján is például, akiket ugye úgy hívunk, hogy szakaszfelelős, akik koordinálják egy-egy túraszakasznak a menetét tulajdonképpen, és segítenek mindenféle információval, illetve vezetik azt a túraszakaszt, tehát lehet túravezető vagy szakaszfelelős alapján is túrát választani, illetve az alapján is szerintem érdemes, hogy hol van még hely, mert ugye az országos kék túra szakaszain, főleg a Budapesthez közeli szakaszok, azok már szerencsére telítettek, 50 fős a maximum létszám, ami egy ilyen túrán lehet, de nagyon sok hely van még az országos kék túrán is, illetve az alföldin és a dél-dunántúli kék túrán is.
Tavaly úgy volt, hogy egy csomó betelt, ugye?
Viszont a Kántor Bondi is jelezte, hogy az övé is, de az övé is ilyen Pest megyei valami.
Nem, Sümegen volt szerintem. Sümegen tavaly volt? Nekem úgy rémlik.
És most?
Most, na, nem igen, tudom, most hol lesz? Igen.
Most Üvesvölgy közelében, tehát ott az abszolút egy telített túra, és oda már, igen, az már nem népszerűsítjük nagyon ezeket, de hát persze oda is lehet menni, meg hát mindenki akkor kék túrázik, amikor szeretne. Ezt a napot azért hoztuk létre, egyrészt, hogy igen, még többen induljanak el kék túrázni, illetve, hogy ezen a rendezvényen közösséget is találjanak maguknak az emberek, tehát végre egy olyan rendezvény legyen, ahol nem csak ugye online lehet túratársakat keresni és ismerkedni, hanem élőben, személyesen is lehet találkozni olyanokkal, akik már régóta járják a kéket, vagy olyanokkal, akik szintén most kezdik, és így akkor alakulhatnak olyan kis baráti társaságok, akik utána tovább tudnak évközben is együtt kék túrázni.
Hova a legnehezebb csoportot találni, hogy ezt picit megnyomjuk itt az éteren keresztül?
Hát az köszönjük, Alföld közel.
Megnyomjátok
a homokban, nem? Tippeltem.
Igen, nekem is az jön.
Hát a homokban is, és az most nem is annyira száraz homokos, úgyhogy esetleg jó is lehet. Igen, tehát mindenképpen az Alföldre nyírségben vannak még nagyon-nagyon szép helyek. Most tettünk ki róla a cikket a kéktúrázásnapja.hu-ra, kollégáim, akik ugye a Turista magazin szerkesztőségében is dolgoznak, ők igyekszenek népszerűsíteni, ezzel segítenek nekünk a rendezvényt népszerűsíteni, és a Dunatisza közéről, a nyírségről, az alföldi szikes tavakról most teszik ki a cikkeket, hogy oda is jöjjenek túrázni az emberek, mert nagyon sok látványosság van az Alföldön is, illetve a Dél-Dunántúlon is olyan természeti kincsek, amiket érdemes felfedezni, és egyébként érdemes így közös csoportos túrán keresztül felfedezni, egyrészt mert itt ugye tényleg olyan szakaszfelelősök, helyi nemzeti parkos, naturparkos szakemberek segítenek mindenféle érdekes információval, legendákkal, helyi titkokkal, amit máskor nem feltétlenül tud meg az ember, hogyha egyedül megy, illetve ugye a közlekedési logisztikában is nagyon sokat segít, hogyha közösen túrázunk. Itt minden túrának például van egy üzenőfala, ahol egymásnak tudnak üzenni az emberek, akik esetleg közösségi közlekedésbeli vagy autós segítséget szeretnének, és akkor így össze tudnak szerveződni, hogy ne egyedül kelljen utazni, illetve ugye ezek ugye A-ból B-be tartó túrák értelemszerűen, és ezért a B-ből valahogy vissza kell jutni, vagy A-ba, vagy valahova, igen, onnan utána könnyű hazaérni, úgyhogy ehhez mindenképpen nagyon jó segítség egy ilyen szervezett túranap.
Világos. Mióta van ez egyébként, és miért pont október 12-e lett a kék túranapja?
Október második szombatja mindig a kék túranapja, vagy kék túrázás
napja. Tehát nem naphoz, hanem október második szombatjához.
A második szombatja, igen, tehát egy picit mozog, de azt vettük észre, hogy jól döntöttünk, amikor ezt az időpontot kitaláltuk. Egyrészt ugye ez az őszi túraszezonnak azért már ha nem is a közepe, de már bőven elkezdődik az őszi túraszezon, már ilyenkor mindenki túrázik, nagyon kezd szépülni ugye a természet, kezd sárgulni, színesedni az erdő, illetve hát most ezt lekopogom, de eddig mindig szerencsénk volt az idővel, és ezen az októberi második szombaton eddig, most ez az ötödik alkalom, hogy megszervezzük a kék túrázásnak, eddig mindig szép idő volt. Úgyhogy most kiesi magát, reméljük, és akkor jövő szombaton csodálatos túraidőben 20 fokban fogunk túrázni. Hát,
mit mondani ez az amatőr meteorológus?
Az előrejelzés szerint tényleg ez lesz, tehát én is ezt látom, hogy jövő hétvége az anticiklonális és kellemes vénasszonyok nyara körvonalazódik, de még persze változhat. Legyen így, örülünk, hogyha ismét bejön. Egyébként fix időpontban indulnak, vagy túránként változó, hogy hánykor van a találkozó, illetve az irány mindenhol ugyanaz, és egy kör, vagy pedig van, ahol egymással szembe mennek, és ez mondjuk logisztikától is függ, néhány praktikus tipp.
Nagyon jó kérdés. Igen, először mi is arra gondoltunk, hogy egy irányba fog menni, és hogy akkor az látványosabb lesz. Ja, mert egyébként GPS-es jeladók vannak a csapatoknál, tehát látjuk, hogy melyik csapat merre megy, és a végén így a 143 túracsapat kirajzolja az országos kékkörnek a nyomvonalát, tehát bekékíti, és nap végére összeér, és kirajzolódik.
Ezt csak ti látjátok, vagy követhető valahol?
Ez követhető, tehát ezt mindenki a saját kis túrájánál is tudja követni, tehát vannak ilyen túra aloldalak, 143 túrának, illetve van egy nagy térkép a kéktúrázásnapja.hu-n, ami a rendezvény ideje alatt, tehát október 12-én, ott kicseréljük egy olyan térképre, ahol látszanak majd a jeladók jelei, és látszik, hogy ki merre halad éppen. Úgyhogy aki nem tud éppen túrázni, vagy szeretné követni a családtagjait, akik eljöttek kék túrázni, ők láthatják a térképen, hogy hogy alakul, merre halad.
Itt a térkép aloldal, értem, és akkor itt ez fog majd ilyen mozgóvá változni gyakorlatilag.
Igen, az meg fog mozdulni. Igen.
Ez nagyon-nagyon klassz, nagyon jó lesz.
Követhető lesz.
Jó, hát akkor mi mindenkit buzdítunk akkor, hogy látogasson el erre a honlapra, kéktúrázásnapja.kéktúra.hu, és keressen magának egy jó túraútvonalat.
És amerre még nem járt, vagy amelyik eszembe se jutott volna, én az alapján javasolnám a választást.
Igen, fontos, hogy ingyenes a rendezvény, tehát csak regisztrálni kell a honlapon, de teljesen ingyenesen szervezzük ezt a túrát.
Még egy kérdés, hogy aki itt akar beindulni, hogy lejárja majd az egészet, az itt elkezdheti a pecsételést? Kaphat füzetkét, meg mindent?
Hogyne, igen. Tehát előtte meg kell rendelni online a turistashopban, beszerezheti, és akkor elkezdheti, igen, a kék túrázást, és gyűjteni a sok-sok pecsétet.
Na, mert erre is jó, igen, egy ilyen kilövésre, egy ilyen kezdetnek, hogy itt meginduljon az, aki esetleg szeretné ezt körbejárni.
Így van, sőt, így az eseményre még külön bélyegzőt is készítettünk, tehát az eseménynek van saját pecsétje is.
Nagyon jó. Oké, hát akkor sok sikert a szervezéshez, reméljük, hogy ez is épp olyan népszerű lesz, mint az előzőek, vagy még népszerűbb, és mindenkit buzdítunk, hogy túrázon egyet a jövő hétvégén. Köszi a beszélgetést, szép napot.
Nagyon köszönöm. Szia. Sziasztok, szép napot.
Rigler Szilviával, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvényszervezőjével beszélgettünk a kék túrázás napjáról, ami jövő héten lesz, október 12-én.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Hát megecsült Andi, kicsit duzzongva, morogva,
dobogva. Mi volt az egyezményes jel?
Hát az, hogy csak finoman és válogatott szavakkal, mert még a mikrofon bekapcsolva marad, de hát...
nem... Hát azt ő tudta szerintem, hát ezt ő mindig figyeli.
Nem láttam, nem láttam.
Nem láttam,
hogy
a legtöbbet a smit Andi kiabál az ételbe. Ja, hogy azért volt akkor ez a...
De megoldottad.
Meg.
És van szemüveged is.
Igen.
Azt akkor jó, megvannak akkor a felszerelések.
Látok is.
Jó, akkor nyugi.
És meghallgattam a számot is.
És fogod dobolni.
Ja,
hát egyelőre elküldtem a dobtanáromnak, hogy szerinte képes vagyok erre.
Igen, ez tényleg ennyire kemény.
Nagyon-nagyon jó. Tele van mindenféle, pont olyan dolgokkal, amiket most tanulok, de nem tudom. Ő biztos azt fogja mondani, hogy képes vagyok, de én ebben nem vagyok annyira biztos.
Hát neki kell állni.
Ja. De jó, hogy ilyen füllel is hallgatod a rádiót, meg a műsort, hogy hopp!
Elő is vettem
egy,
a dobverőjét.
Hát ez egy olyan dal, hogy akkor most ezt én dobolni akarom.
Igen.
Jó.
Igen.
Hát kérem,
mindig
akkor
nálam.
Akkor egy ritmusos hírösszefoglaló következik.
Hát, hogy egy dobot kéne rendszeresteni neki, hogy itt valami a berendezést üsse szét, hogy valami, hogyha ja. Egy hirtelen
eszébe. A lábamat ütöttem szét, hogy ne legyen túl hangos.
Pedálokat is hozni kell.
Egy olyan elektromos, amihez füles van.
Nem szeretem, pont most adom el az enyémet, mert otthon ruhaszárítóként funkcionál.
Arra is jó, hogyha jó múlt a funkció.
Annyi helyet fog le.
Oké, hírek jönnek, utána jön vissza. Okay.